Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 25. Zsoltárunk első versét énekeljük, szívemet hozzád emelem. Figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 29. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk, ezek a sákramentumokhoz, azon belül az úrvacsora sákramentumához kapcsolódó kérdések és magyarázatok.
Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik tehát a kenyér és a bor? Nem, amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga. Ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztusnak testévé. Ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint a Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek? Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek. Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre. Hanem, mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy e szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük. Továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért.
Kedves testvérek, Isten igéje Mózes első könyvének 14. fejezetéből szól most hozzánk. Mózes első könyvének 14. fejezetéből olvasom az első 12 verset. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Történt pedig Amráfelnak, Sineár királyának, Arjóknak, Ellászár királyának, Kedorláumernak, Elám királyának és Tidálnak, Góim királyának idejében, hogy ezek háborút indítottak Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sináb, Admá királya, Seméber, Cebóim királya, és Bela, azaz Coár királya ellen. Mindezek a Sziddim völgyben egyesültek, ahol most a sós tenger van. 12 évig szolgálták Kedorlaomert, de a 13. esztendőben fellázadtak. Ezért a 14. esztendőben eljött Kedorlaomer, és a vele tartó királyokkal megverték a refáiakat Asterót Karnaimban, a zúziakat Hámban, az émieket Sávé Kirjátaimban, és a hóriakat a maguk hegyén, a Széiren, egészen Élpáránig, amely a puszta mellett van. Azután megfordultak, és én Mispádba, azaz Kádésba mentek, leverték az amálekiak egész mezejét és az emmóriakat is, akik Hacezón Támárban laktak. Kivonul tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Cebóim királya és Bela, azaz Coár királya is, és a Sziddim völgyben csatarendben álltak Kedárleómerral, Élám királyával, Tidállal, Góim királyával, Amráfellal, Sineár királyával és Arjókkal, Ellászár királyával szemben, 4 király 5 ellen. A Sziddim völgy tele volt szurok forrásokkal. Amikor Sodoma és Gomora királyai megfutamodtak, beleestek azokba, a megmaradtak pedig a hegységbe futottak. Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden eleségét, azután elvonultak. Elvitték Lótot is, Abrám testvérének a fiát, jószágával együtt, és elvonultak, ő akkor Sodomában lakott. Isten áldó kegyelme és szeretete magyarázza nekünk az ő igéjét, hogy ezt megértsük, és megtudjuk, kicsoda ő, és kik vagyunk mi. Gyertek testvéreim, hívjuk segítségül az ő nevét, az ő személyét, imádkozzunk most. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert kijelentetted önmagadat sokszor, sokféleképpen, és köszönjük neked az igét, amely által most is beszélsz nekünk önmagadról, és beszélsz nekünk rólunk is. Megvalljuk a te szent színed előtt azt, hogy képtelenek vagyunk megérteni a te lényedet és személyedet. És képtelenek vagyunk sokszor elfogadni azt, amit te rólunk kijelentesz. Ezért hívunk segítségül, hogy te, aki kijelentést adtál, magyarázd is azt nekünk, hogy mi csodálhassunk téged, és ha kell, bánkódhassunk önmagunk felől. Kérünk téged, hogy tedd élővé és hatóvá ma is közöttünk azt a szót, amely megszólal. Kérünk téged arra, hogy roncsd le minden akadályt, hogy a te szavad, ami szívünkig hatolhasson. Engedd meg nekünk, hogy te reád akarjunk figyelni, és készek legyünk arra, amit te akarsz velünk most közölni. Köszönjük, hogy nem véletlenszerű, ami itt létünk, hanem el van ez készítve a te hatalmas végzésedben, mindazzal együtt, amit most nekünk tanítasz és mondasz. Ezért is dicsőítünk és magasztalunk téged, és hisszük, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért, kegyelemmel és irgalommal fordulsz hozzánk. Áldott legyen a te neved. Amen. Folytassuk imádságunkat énekszóban a 238. dicséretünknek első, valamint 8. versét énekelve. A 238. dicséretünknek énekeljük tehát első, valamint 8. versét, Teremtő Istenünk, édes atyánk nékünk.
Teremtő Istenünk,
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, Isten igéje a már olvasott szakasz folytatásából szól hozzánk, Mózes első könyvének 14. fejezetéből, a 13. verstől a 17. versig terjedő szakaszt olvasom. Mózes első könyvének 14. fejezetében, a 13. verstől a 17. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. De jött egy menekült, és hírt hozott a Héber Abrámnak, aki akkor az Emmóri Mamrénak, Eskól és Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Abrám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Abrám, hogy unoka öccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Éjszaka azután csapatokra osztotta, szolgáival együtt rájuk támadt, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot. Visszahozta unokaöccsét, Lótot is jószágával együtt, meg az asszonyokat is és a népet is. Miután így megverte Kedorláomert, és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé völgybe, azaz a Király völgybe. Kedves testvérek, Abrám, a későbbi Ábrahám történeteivel foglalkozunk úrnaponként, és amit talán meginkább megjegyezhettünk róla, hogy egy népnek és egy identitásnak, a hit identitásának, az atyának is nevezzük őt. Testileg a zsidók azok, akik származnak tőle, másfelől azonban a hitben is egy olyan példakép elöljáró, hogy így nevezzük őt, hogy a hit atya, a hívők atya. Hajlamosak vagyunk ugye azt gondolni, hogy valószínűleg tökéletes ember volt, kiérdemelte ezt a címet, pedig a Szentírás bemutatja nekünk azt, hogy Abrám nem volt tökéletes ember, szüksége volt neki is Isten kegyelmére, amelyről szóltunk, hogy Isten ezt Jézus Krisztusért közölte vele is. Abrámnak semmiféle érdeme, amiért Isten jót tehetett volna, nem volt. Mivel azonban Isten kegyelmes volt hozzá, Abrám élete példaadó életté lett. Hát ahogy haladunk előre a történeteiben, a múlt vasárnap hallottunk arról, hogy hosszas együttvándorlás után hogyan vált el Lóttól, az unoka öccsétől, mivel feszültség támadt a nagy vagyon miatt a pásztorok között, a szűk legelők nem tették lehetővé, hogy együtt maradjanak, s Lót aztán a neki fölajánlott lehetőséggel úgy élt, hogy választotta a szemre termékeny, szép vidéket, a Jordán völgyét, Abrám pedig elment másfelé. Hallottunk arról, hogy ez az elválás békességes volt. De talán a testvérek is átéltek már olyasmit, hogy egy békességesnek tűnő elválás mégsem annyira volt békességes, és ezt általában az idő szokta megmutatni. Meg azt szokta megmutatni, hogy az ilyen elválások után, amikor kellő messzeségbe kerülünk egymástól, hogyan nyilatkozunk a másikról. Mindig kiderül az, hogy mi van a mi szívünkben. Ha valakibe esetleg kétségeskedés támadna afelől, hogy Abrám békességesen viselte el ezt az elválást, és elfogadta azt, hogy az ő fiatalabb unokaöccse elválasztja előle a szemre szépnek tűnő országrészeket, akkor jó, ha tovább olvassa ezt a történetet, mert ebben a történetben teljesen egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy Ábrahám szívében tényleg békesség volt. Ezeket szeretném ma röviden a testvérek elé hozni. Amikor valakivel ügyünk van, és aztán elválunk egymástól, talán nem úgy, ahogy gondoltuk volna, hogy jó lenne, gyakran beszélünk aképpen, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Azaz most lezárjuk ezt az ügyet kettőnk között, de azért én nem akarom ezt teljes egészében elfelejteni. Szokták gondolni az emberek, hogy ez egy ártatlan mondat, megbocsájtok, de nem felejtek, de valójában arról szól ez, hogy most elmehetsz, most elválunk, de majd később alkalomattán revansot fogok venni. Akkor, amikor majd én dönthetek felőled. Most úgy néz ki, hogy te vagy az erősebb, te vagy a győztes, menj, de majd fordulhat az idő, az események, és akkor majd én, tudd meg, ha újra helyzetbe kerülök, a magam javára fogok dönteni. Magyarán ez a mondat, megbocsájtok, de nem felejtek, arról szól, hogy most elválunk, de a szívemben a mi ügyünk nincs lezárva. Azaz nincsen békességem. Amikor az előző rész alapján tehát arról szóltam, hogy Ábrám elfogadta Lót döntését, és ahogy előre megegyeztek, ha te elmész jobbra, én megyek balra, Ábrám el is vonult, akkor Istentől egy ígéretet kapott, ez az ígéret pedig arról szólt, hogy végül, idővel, mégis az övé lesz az egész föld, amerre ellát. Ábrám látta azokat a részeket is, amiket most Lót választott el előle, meg látta a pusztább, sivatagi részeket, ami neki maradt, de Isten azt mondja Ábrámnak, hogy nézzél körül, északra, délre, keletre, nyugatra, minden a tiéd lesz. És akkor Ábrámot békességesnek láttuk. Oltárt épített az Úrnak, azt olvassuk. Pontosan ez, az előző rész vége mutatja meg azt, hogy Ábrám szívében nem volt keserűség. Keserű szívvel nyilvánvalóan nem akart volna Isten színe elé állni. Mert tudjátok, úgy van ez, János beszél nekünk erről, hogy aki neheztel a fele barátjára, akinek baja van az ő embertársával, annak általában baja van Istennel is. Olyan nincs, azt mondja, hogy Istent szeretem, de a fele barátommal nem vagyok jóba. Meg olyan sincs, hogy a fele barátomat gyűlölöm. És azt mondom, hogy hát Isten veled azért minden tökéletesen rendben van. Ábrám oltárt épített az Úrnak, és ez az oltár a hála és a bizalom oltára volt. A hálának és a bizalomnak az oltára. Értitek, egy olyan élethelyzetben, ahol Ábrám a szemmel látható mértékek szerint vesztese lett egy elválásnak. Ki tudja ezt megtenni? Hogy ebben az élethelyzetben Istennek oltárt épít, hálából, és annak kifejezésére, hogy bízik Istenben? Kedves testvérek, csak azt tudja megtenni, akinek a szívében békesség van. Tudjátok, úgy szokott ez lenni, hogy amikor az életben a dolgok nem teljesen úgy történnek, ahogy mi azt szeretnénk, akkor általában egy idő után megsértődünk Istenre is. Nem csak az embertársainkat szoktuk okolni azokért a rossz dolgokért, amelybe belesodródunk, vagy belekerülünk, hanem előbb-utóbb az ember elkezd Istenre is haragudni. Hogy az rendben van, hogy az emberek ilyenek, de Isten miért engedi meg? És amikor Istennel feszültségbe vagyunk, amikor Istenre haragszunk, akkor minden bizonnyal hiányzik az a hála és az a bizalom a szívünkből, ami Ábrámot rávitte, hogy oltárt építsen az Úrnak. De Ábrám szívében békesség volt. Nem olyan ember volt ő, aki képmutatóan odaállt volna Isten elé, oltárokat emelve az Istennek, hallelujázva Isten előtt, hogy én mégis téged dicsőítelek. Miközben a szívében esetleg keserűség lett volna. Abrám egy őszinte ember volt, és az ő szívének békéjét igazolta az, hogy Istennek hálás volt azért a történésért, amilyek most ő éppen úgy nézett ki, hogy a vesztese. Testvérek, sok mindent elárul a mi kapcsolatainkról, a mi elválásainkról, a mi életünk helyzetéről az, hogy mi hogyan viszonyulunk Istenhez. Istennel nem kötelező beszélgetnünk, Istennek nem kötelező hálát adnunk, de az igaz hívő, akivel Isten jót tett, minden élethelyzetben tud hálát adni, és bízik Istenben. Nem a többieknek akarja megmutatni, hogy én azért jó hívő vagyok, bár a szívem tele van keserűséggel. Az igaz hívő tudja azt, amit a Szentírás kijelent, hogy Isten a szívek vizsgálója. Embereket be lehet csapni képmutatóan, hogy én hálálkodok az Istennek, miközben bajok értek, miközben vesztes vagyok, a szívem meg tele van keserűséggel. Az embereket be lehet csapni egy darabig, mert előbb-utóbb elszóljuk magunkat, és rájönnek, hogy az, amit mi mondunk, nem igaz. Mert a szívünkben nincs béke. De Istent soha nem lehet becsapni. Olyan könnyelműen kiszoktuk mondani azokat a nehéz mondatokat, testvérek, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Ezt Jobb mondta egy nagyon nehéz élethelyzetben. És azt gondoljuk, ha ő kimondta, akkor mi is kimondhatjuk. De hányszor derül az ki, hogy miközben ezt kimondjuk, az Úr adta, az Úr vette el, a szívünkben iszonyatos háború tombol. És nincsen békességünk abban, amit Isten velünk cselekedett. Kérlek benneteket, hogy ha hisztek, akkor higgyetek úgy, ahogyan ezt Ábrahám is tette. Higgyétek el, hogy mi soha nem vagyunk vesztesek. Még akkor sem, hogyha a látszat arról beszél, hogy vesztesek vagyunk. Boldog az az ember, akinek a szíve tiszta, és bízik Istennek ígéreteiben. Abrám nem látott még semmit, csak egy földet látott maga előtt, amiről Isten azt mondta, hogy ez a tied lesz. Nem volt az övé. Nem jegyeztek be széljegyzeteket a Jordán völgyének a tulajdon lapjára, hogy később ez majd Abrámé lesz. Ez csak Isten mondta. Boldog az az ember, aki Isten ígéreteiben meg tud nyugodni. Boldog az az ember, aki oltárt tud építeni az Úrnak keserűség nélkül, igaz és tiszta szívvel, akkor is, amikor vesztésre áll a világ mértékével az ő dolga. Ez mindenféleképpen bizonyítéka az oltárépítés annak, hogy Abrám szívében békesség volt. De van itt más bizonyíték is. Azt olvassuk Lótról, hogy miután elvált Abrámtól, elindult afelé a szép föld felé, amelyet választott, és Sodomában telepedett le. Úgy tűnik nekünk, hogy Kánaán földjét különböző népek lakták, egyik sem volt olyan nagy, hogy uralja ezt az egész vidéket. Fölolvastam itt egy csomó királynak és az alájuk tartozó népeknek a neveit. Ilyen kis királyok lehettek talán városállami szinten, akik birtokolták ezt az országot, és úgy tűnik, hogy egymással is rivalizáltak, egymást is zsarolták. Itt most arról olvasunk, hogy négy király szembe került öt másik királlyal. Lót ott élt közöttük, és noha idegen volt közöttük, nem közülük származott, mégis áldozata lett ennek a tőle független rivalizálásnak és küzdelemnek. Fontos tudnunk, hogy Lót Péter második levelének második fejezetében arról olvasunk, nem folyt bele Sodoma és Gomora bűnös életébe. Mégis azoknak a királyoknak a veszte, akik ezeket a városokat irányították, mivel köztük lakott, az ő veszte is lett. Sokszor van ez így napjainkban is, jó, ha ebből a történetből ezt is megtanuljuk, hogy olykor amiatt is érnek veszteségek bennünket, amikor és ahol élünk. Függetlenek ezek tőlünk. Lót sem tehetett arról, hogy ezek éppen akkor estek egymásnak. Mégis az áldozata lett. Nem tehet egyik testvérünk se arról, hogy pont akkor született meg, amikor háború volt ebbe az országba. Vagy pont akkor született meg, mikor rendszerváltoztatás volt ebbe az országba. Mégis sokan lettek az áldozatai ezeknek az eseményeknek. El kell tudjuk ezt is fogadni. Lót noha nem folyt bele, nem aktívkodott, nem akart király lenni, mégis az áldozata lett annak a történelmi folyamatnak, ami ott zajlott. De most bennünket elsősorban nem ez érdekel, hanem az, hogy mi is történt ott Abrahammal a távolban. A történetből kitűnik az, hogy miután elváltak egymástól, nem voltak napi kapcsolatban. Mégis tudták Lótról azt, hogy van egy Abrám nevű ember, aki neki rokona, akivel ők összetartoznak. Mert azt olvasjuk, hogy amikor Lót fogságba kerül, akkor egy menekült ember hírül viszi Abrámnak azt, hogy Lótot és minden vagyonát ezek a támadó királyok elfogták, fogságba hurcolták. Nyilván azért történt ez így, mert tudták, hogy Lót nem egy magányos beduin, aki valahonnan ide keveredett, hanem tudták róla, hogy van hozzátartozója. Úgy, olyan módon tartozik össze azzal a bizonyos Abrámmal, akit Sodomában nem ismertek, hogy Abrám felkereshető ezzel a hírrel, hogy az ő rokona bajban van. Kedves testvéreim, talán érzékelitek azt, hogy Lót úgy beszélt Abrámról minden valószínűséggel annak a városnak a lakói előtt, azok előtt, akikkel kapcsolatban volt, hogy ezek az emberek érezték azt, hogy a két ember között jó viszony van. És amikor Lót bajba került, akkor szaladtak Abrámhoz. Nem ismerték, nem tudták róla, hogy kicsoda. Mégis hozzámentek. Miért lehetett ez? Azért, mert békesség volt közöttük. Nem volt neheztelés. Talán váltunk el már mi is emberektől. Ha bajba kerülnénk, és segítségért kellene valakinek szaladni, azokhoz szaladnának? Azokhoz szaladnának, akiktől elváltunk, akikkel megszűntek a kapcsolataink a napi szinten? Békesség van a szívünkbe? Olyan sokszor úgy zárunk le dolgokat, testvérek, hogy nincs igaz békesség a szívünkbe. És ahogy erről már szóltam, nem tudunk igaz módon beszélni azokról, akiktől talán látszat békességgel váltunk el. És talán senkinek nem jutna eszébe, ha mi bajba keverednénk, hogy azokhoz forduljon segítségért. Nos, Abrám és Lót között békesség volt, és Abrám szívébe is békesség volt. Ez a hírnök azért ment el, és azért vitte Abrámnak ezt a hírt, mert tudta, hogy Abrám cselekedni fog, mert békesség van közöttük. Hát ha nagy neheztelések lettek volna, akkor Abrám széttette volna a kezét, és azt mondja, Lót így járt. Ő akart oda menni, nem, magának kereste a bajt, mehetett volna másfelé is. Miért költözött oda? Tudjátok, annyi ezer kifogást mondhatott volna Abrám ebben az élethelyzetben, de ez a menekült, aki hozzáment, ezt tudta, hogy Abrám nem fogja ezt mondani. Miért? Mert beszélt Lót élete szavai arról, hogy ők Abrámtal békességben váltak el. Hogy Abrámra lehet számítani. Vannak ilyen kapcsolataink, testvérek, akikre lehet számítani. El tudunk így válni napi kapcsolatokból, emberektől. Olykor nehéz okok adnak erre, vagy nehéz dolgok vannak, amelyek bennünket elválasztanak, de máskor könnyebb okok. Elválaszt bennünket az idő a gyermekeinktől. El tudunk tőlük úgy szakadni, hogy ők tudják azt, hogy mindig számíthatnak ránk. El tudunk úgy szakadni tőlük, hogy a bajunk van, akkor tudjuk, hogy ő hozzájuk fordulhatunk nyugodt szívvel, mert fognak segíteni. Előre tudunk úgy nézni az öregségünkre, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy nekünk jó legyen, mikor bajba keveredünk. Olyan nagyon fontos dolog lenne az, testvérek, hogy amikor kapcsolatok jönnek és mennek az életünkbe, akkor azokban mindig békességes legyen az elválás. Olyan legyen az elválás, amely bármikor föleleveníthető, amiben bármikor oda tudok lépni a másikhoz, amikor a másikat segítségül tudom hívni, hogy Abrámnak békesség volt a szívében, erről bizonyíték az is, hogy ez a követ, ez a menekült, ő hozzá megy. Harmadik bizonyíték az, amit Abrám hír hallatán cselekszik. Az, amire már az imént utaltam is, hogy az ő szívében békesség és szeretet is van az unoka öccse iránt. Nincs neheztelés. Van 318 fegyveres legénye, és amint meghallja ezt a hírt, azonnal indul unoka öccsét megsegíteni. Nem olvasunk arról, hogy Abrám hosszú ideig vacilált volna, pedig higgyétek el, hogy lett volna erre oka, mert volt vesztenivalója. Abrámnak volt 318 fegyveres embere. Az nem kevés. Az azt jelenti, hogy ezekről ő gondoskodott. Az ő háztartásába tartoztak. Abrám élete, miután elvált Lóttól, nem tönkre ment ott a pusztában, hanem úgy tűnik, hogy Isten egyre több mindennel megajándékozta. Volt vesztenivalója, nyugodtan mondhatta volna azt, hogy eszem ágába sincs elmenni 5 király ellen harcolni. Majd ha fagy. Nem mondta ezt. Miért nem mondta? Azért, mert békesség volt a szívében. És az ő békessége, az ő unokaöccse iránti szeretete pontosan abban realizálódott, hogy fegyvert fogott és elment harcolni ezek ellen a királyok ellen, hogy kiszabadítsa Lótot. Soha nem olvassuk Abrámról azt, testvérek, hogy ő fegyverforgató ember lett volna. Nem olvassuk róla azt, hogy ő hadat viselt volna. Azt tudjuk róla, hogy állattartó ember volt, gazdálkodó ember volt. Most mégis, mivel békesség van a szívébe, és mivel a békesség révén szeretet is van a szívébe, azonnal elindul. Azonnal elindul, hogy megsegítse unokaöcsét, és mi ez, ha nem fényes bizonyítéka annak, hogy az ő elválásuk békességben ment végbe. Itt nem egy humanitárius segélyről van szó, amit Abrám megad a szegény kis Lótnak. Itt ennél sokkal többről van szó. Arról szól, hogy Abrám békességes szeretethez viszonyul az ő unokaöcséhez. Van mindig lehetőségünk arra, hogy bizonyítsunk. Hogy bizonyítsuk azt, hogy békesség van a szívünkben mások iránt. De sokszor a legkisebb áldozatokra sem vagyunk készek. A mai világban az emberek kinyomkodják a telefonjukat. Letiltják azt, akivel nem akarnak többet beszélni, kapcsolatba kerülni. Átmegyünk az utca másik oldalára. Miközben azt mondjuk, hogy Istenhez tartozunk, miközben azt mondjuk, hogy Isten békességet adott a szívünkbe, sokszor olyan ellentmondásosan viselkedünk. Abrám életében nem volt kérdés, hogy elmegy és megmenti az ő unoka öccsét. Nyilván azért volt ez, mert nem magára nézett, hanem Istenre nézett. Arra az Istenre, aki előtt őszinte szívvel megállt, amikor oltárt épített neki, és ettől az Istentől tudta, hogy ez meg fog engem segíteni. Nem értek én annyira a katonáskodáshoz, fogalmam sincs, hogy annak az 5 királynak milyen van, meg milyen nincs, de félelmetes bátorság, ami ott van Abrám szívében, az Istentől származik. Ilyen bátorsággal lehet a hívő embernek mindig harcba indulnia, küzdenie másokért, akikkel békessége van. Aztán negyedszerre azt látjuk, testvérek, hogy a csatában nem csak az lesz a cél, hogy Lótot megmentse, hanem úgy olvassuk, hogy miután hadakozik ezekkel a királyokkal, döntő csapást mér ezekre a királyokra. Magyarán Abrám nem a szükséges minimumot hozta ebben a küzdelemben. Hát nem csak arra figyelt, hogy Lót kiszabaduljon, aztán a többi nem érdekel. Hát ezért jöttem. Hanem azt olvassuk, hogy Abrám a maximumot hozta. Visszaszerzett mindent, amit ezek ott elvittek. És azt olvassuk, hogy messze, távolra elüldözte őket. És gondoltunk arra, hogy miért. Abrám vérszemet kapott, ahogy szokták mondani, hogy tetszett neki a győzelem, és aztán egyre tovább hajtotta a győzelmet. Úgy gondolom, hogy nem erről van itt szó. Abrám hitének, Istennel való békességének a jele az, ami itt történik, hiszen, gondoljuk csak végig, mit mondott Isten neki ott, miután elvált Lóttól. Azt mondta Isten, hogy ezt a földet neked adom. Abrám itt nem csak Lótért küzdött, hanem a neki ígért földért is harcolt. Látjátok, nem az övé volt, ott voltak még a királyok, akik lázadtak. Abrám mégis úgy tekintette erre a földre, hogy Isten ezt nekem ígérte. És amikor azért harcolok, hogy ennek a földnek békéje legyen, akkor el kell űzni ezeket a királyokat, döntő módon le kell őket győzni, hogy ne jöjjenek ide vissza. Mert ez a föld az enyém. Abrám szívébe békesség és hit is volt. Nem csak Lótért ment, hanem ment azért is, mert tudta, hogy ez a föld, noha, ahogy mondtam, nincs még bejegyezve az ő nevére, mégis az övé. Isten, aki a földnek ura, neki adta ezt. Ez is bizonyítéka az ő békességének és hitének. Kiszabadítja Lótot, visszahozza őt és minden vagyonát, megmenti azokat is, akiket vele együtt elhurcoltak, és messze elűzi azokat az idegen királyokat, akik erre a földre pályáztak. Kedves testvéreim, ma Abrám élete, aki Isten követője, gyermeke, példát ad elénk. Atyafiúi békességből, szeretetből, és a békességből fakadó cselekedetekből. Olyan jó lenne valójában nekünk magunknak is átgondolnunk azt, hogy nincs-e igazgatni és rendezni való dolog a mi kapcsolatainkban. Nincsenek-e békétlenségek a mi szívünkben. És olyan jó lenne, ha ezt végre nem csak ember-ember szinten látnánk és próbálnánk megoldani, hanem ha ebbe bele tudnánk avatni elsőrenden Istent. Mert most pont arról szóltam, és pont arról szól ez az ige közöttünk, hogy mindennek a meghatározója az, hogy Abrámnak milyen kapcsolata van Istennel. Tudjátok, Isten nekünk mindent megígért. Nem ezt a földet ígérte meg nekünk, amiről azt mondja a Szentírás, hogy majd egyszer el fog pusztulni, hanem egy maradandó földet ígért nekünk. Egy olyan földet, amit senki nem vehet el tőlünk. Ő a mennyet ígéri nekünk. Az örök életet ígéri nekünk az ő országában. És balga ember az, aki nem ennek az ígéretnek a fényében éli meg a földi életét. És nem ennek az ígéretnek a fényében látja az emberi kapcsolatait. Tudjátok, balgák vagyunk akkor, amikor a földből akarunk mennyországot csinálni. Balgák vagyunk akkor, amikor azt gondoljuk, hogy a haragunkkal valamire megyünk. Balgák vagyunk akkor, amikor képmutatóak vagyunk. Az igaz hívő főtekint Istenre, és azt mondja, Uram, Te minden nekem ígértél. Én ezért hálás vagyok neked, és én nem akarok békétlenséget magam körül. a mi békétlenségeink sokszor pontosan amiatt állnak be, ami miatt nem állt be Abrám meg Lót között a békétlenség, a láthatók miatt. Hány családba vesznek össze a láthatók miatt? Kinek mi az öröksége? Hányszor veszünk össze munkatársakkal azért, mert ő mást és többet kapott, mint én? Hányszor neheztelünk azokra, akiknek kicsit jobban megy, mint nekünk? Tanuljuk meg végre, testvérek, azt, hogy a mennyei viszonyban lássuk a mi földi életünk, kapcsolatrendszerünk dolgait is. Mi Isten leggazdagabban megáldott gyermekei vagyunk. Elvehetetlen gazdagságunk van. Mi hálával áldozhatunk az Istennek, nyugodt szívvel és békességgel. Talán megértjük Luther Mártont, aki olyan könnyűnek tűnik az az ének, de azt mondja, hogy mindent elvehetnek tőlünk. Mindent elvehetnek tőlünk. Krisztus nem veheti el tőlünk senki. Hitves gyermeket mind elvehetik. Mit érez ő nekik? Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen könnyelmű lemondás. Nem, Luther szájából ez egy bizonyosság, aki a mennyeieket figyelembe véve látja a földi dolgokat. A földi embernek a kedves, a hitves, a gyerek az a minden. Luther azt mondja nekem, Krisztus a minden. És ha ezeket el is veszik tőlem, ha ezeket el is vesztem, az én szerelmem tárgyait, ahogy egy másik énekben mondjuk, azokat lehet, hogy egy időre vesztem el. Majd az Isten országába viszont látjuk egymást. Istent nem vesztem el. Az ő ígéretei nem vesznek el. Vizsgáljuk csak meg a szívünket, békesség és békétlenség tekintetében, kapcsolataink tekintetében, és adjon nekünk Isten alázatot mindannak a beismerésére, ha mi képmutató módon, könnyelműen úgy nyilatkozunk sokszor, ó, nincs semmi probléma, ó, minden rendben van, ó, az Úr adta, az Úr vette. Ne mondjuk ezt addig, amíg a szívünkben és a lelkünkben az a békesség meg nem szőtik, ami Ábrám szívében is ott volt. Mert ha valljuk ezt a békességet, akkor majd Isten meg is próbálja, hogy ez valóban ott van-e a mi szívünkben. Ma jönnek a hírek Lótról, ma jönnek a lehetőségek, hogy viszonozzunk, hogy segítsünk, és ki fog derülni, hogy igazat beszéltünk-e, vagy sem. Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy hitelesek maradhassunk, hívők ő benne, hogy hitelesek lehessünk ennek a világnak a szemében is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 395. dicséretünk első két versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk. A 395. dicséretünk első két versét énekeljük, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Thank you.
Foglaljuk el helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert Krisztus által megbékéltél a tieiddel, és a te valós, igaz békességednek velünk szemben olyan sokféle jele és bizonyítéka van, amikor szükségeinkben mennyei áldásaidat közlöd velünk, amikor ígéreteiddel halmozol el bennünket, s azokat maradéktalanul teljesíted is. Áldunk és magasztalunk téged ezért. És köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogyha te megbékéltél mi velünk Jézus Krisztusért, akkor mi sem lehetünk haragban egymással. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket emberi kapcsolataink, hitünk szerint való rendezésére és rendben tartására. Olyan sok mulasztásunk van, olyan sokféle békétlenség van a mi szívünkbe, ahol látszólag megbocsájtottunk, de nem tudunk felejteni. Kérünk, tisztogassál meg ezektől bennünket, tisztogass meg bennünket legfőképpen a képmutatástól, a haragvó szív felett mosolygó arctól, és könyörülj meg rajtunk, hogy mennyei ígéreteidet figyelembe véve tudjunk békességre jutni mindazokkal, akikkel haragban vagyunk, mindazokkal, akikkel talán nem úgy ápoljuk kapcsolatainkat, ahogyan te ezt most példának elénk is adod, Abrám és Lót életében. Köszönjük te neked, hogy te rád mindig számíthatunk, és kegyelmes vagy mindazokhoz, akik téged szeretnek. Légy segítségül nekünk, tisztogasd meg a mi szívünket, szűjjél újjá bennünket, hogy alkalmasak legyünk a békességes életre. Tudjuk, hogy te nélküled erre nincsen esélyünk, de mindazáltal, amit te velünk tettél, képességet adtál nekünk arra, hogy így éljük meg földi életünket is. Kérünk téged, hogy te adjál békességet nekünk gyászunkban, veszteségünkben. Vigasztald meg testvéreinket, akik szomorúan emlékeznek elvesztett családtagjaikra, hozzátartozóikra. Urunk, köszönjük, hogy mindezekben tere át tekinthetünk, s tőled várhatunk segítséget, aki mindig megadod azt azoknak, akik te benned bíznak. Tere át tekintünk ebben a korszakban is, amikor olyan sok rettentő és bennünket megrémítő dolog történik körülöttünk. Köszönjük, hogy te tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük, hogy szereted a tieidet, és köszönjük, hogy ígéreteidet nem vonod meg tőlünk. Ezekre nézünk, és ezekben keressük és kutatjuk a mi békességünket. Légy segítségül nékünk. Amen.